8,9.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita nagy kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. A következő fél órában a negyedik részt hallhatják, melyet Király Imre atya tartott.
Kedves testvérek! A sorozathoz kapcsolódva én az Úr Jézus 40 napos pusztai vezeklését, böjtölését választottam témául, a megkísértettséget. Igen, szokatlan szóhasználatot találunk Szent Márk evangéliumában, ahogyan az Úr Jézus pusztai böjtöléséről ír. A magyar fordítás így adja vissza, a lélek kivitte Jézust a pusztába. Az ember elcsodálkozik azon, amit viszont Szent Márk használ a leírásában, mert hiszen ő sokkal keményebben fogalmaz, azt mondja, a lélek kiűzte Jézus a pusztába. Az ember valóban csodálkozik, mert hiszen Jézus Krisztus talán ragaszkodott a kényelméhez, vagy visszaborzott a pusztai környezettől, hogy ki kellett őt űzni, vagy talán a vadállatoktól félt és nem szívesen vállalta a teljes magányt. Ez azonban csak a mi ötletünk, amelyben nyilván a magunk félelmei is megmutatkoznak. Való igaz, hogy a zsidó ember számára a puszta a megpróbáltatások és a veszedelmek helye volt. Visszagondolhattak őseik 40 éves pusztai vándorlására, amivel Isten büntette őket, mert vonakodtak elfoglalni az ígéret földjét. Atyáik el is pusztultak a vándorlás ideje alatt a különféle viszontagságok között, és nem láthatták meg a tejjel mézzel folyó Kánoánt. Az Úr Jézust azonban nem kellett kényszeríteni a nehézségek elfogadására. Önként vállalta a pusztai vezeklést a Szentlélek vezetésével. És akkor mit jelent az evangélista szóhasználata? Ez nem az Úr személyére vonatkozik, hanem arra az időszakra, amit elkezd a pusztai böjtöléssel. Itt ugyanis ugyanazt a szót használja az evangélista, mint az ördögűzéseknél. Ez tehát valamiféle harc Krisztus és a világ fejedelme között. A Szentlélek, aki rászállt az Úrra a Jordán folyónál, harcra lelkesítette őt, hogy megkezdje a küzdelmet a gonosszal és megtisztítsa a világot. Ahogyan annak idején Dávid is felpaprikázva ment Góliát elé, aki káromolni merészelte Istent, hasonló lelkes elszántsággal indult Jézus Krisztus is, hogy megvívjon az Isten művét megrontó gonosszal. De ez a pusztába vonulás annak is jele, hogy megkezdődik az új teremtés. Amikor Isten népét kiválasztotta magának, akkor felszólította az Úr a városban lakó Ábrámot, hogy hagyja el a családját és menjen arra a földre, amelyet majd ő mutat neki. Ábrám, akiből aztán Ábrahám lett, el is hagyta a családját, teljesen Istenre bízva az életét. Ezzel az engedelmességével és hitével lett a választott nép ősatja. A pusztai böjtöléssel az Úr Jézus is elhagyta családját, és az atyára bízta a maga sorsát. Ettől kezdve már érvényes rá az, amit ő maga vallott meg, a rókának oduja van, az égmadarának fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Elszakad a család biztonságától, hogy egészen az embereké legyen. Megkezdődik az az új kapcsolat, amelyet ő maga így jellemzett. Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és teljesítik. És beteljesedik az, ahogyan Keresztelő János beszél a jövendőről. Az a vőlegény, akié a menyasszony, a vőlegény barátja csak ott áll a vőlegény mellett, hallgatja szavát és szívből örül neki. Az Úr tehát megkezdi az egyházzal való jegyességét, és teljesíti Isten parancsát, a férfi elhagyja apját, anyját és feleségéhez ragaszkodik. A pusztába vonulással megkezdődik Jézus Krisztus áldozatos élete. Ez az esemény cezúra az Úr életében a kezdeti 30 év és a tanító 3 év között. Az elsőre Szent Lukácsnak a megjegyzése érvényes. A gyermek növekedett és erősödött, bölcsesség töltött el, és Istennek kedvet elt benne. A mostani időszakra viszont már ez érvényes, ő az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Fölvetődhet a kérdés, hogy miként bírhatta a 40 napos böjtöt az Úr, amikor senki sem volt mellette. Az éhezést talán túlélhette, na de a szomjazást? Két választ is adhatunk. Az egyik ott szerepel az evangélista szavaiban, angyalok szolgáltak neki. De azt is mondhatjuk, ezt a böjtölést lelki értelemben kell vennünk. Nem a koplalás volt benne a legfontosabb, hanem az önmérséklet és a lemondás. Ha belegondolunk, Jézus Krisztus már eddig is böjtölt szellemi értelemben, hiszen a 12 éves Jézus már atya dolgaiban akart működni. Mégis azt írja róla Szent Lukács, hogy hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Vagyis lemondott a maga akaratáról, és 18 évet várt, hogy elkezdhesse azt, amiért a földre lépett, és ez talán nem volt számára böjtölés. Az Úr Jézus pusztába vonulása azt is jelenti, hogy odahagyta az eddigi védett, családban való életét, és kiszolgáltatta magát a gonosz elleni harc viszontagságainak. Ahogyan őse, Dávid fegyvertelenül, csak az Isten oltalmában bízva ment Góliát elé, hogy megküzdjön vele. A sátán is kimutatta a maga pimasz és eltökélt voltát, hogy megkísérti az Urat. Nem tudta talán, hogy kicsoda ő, hiszen volt olyan hittudós, aki úgy vélte, hogy a sátán éppen azért szállt szembe Istennel, mert a fiú emberséget akart fölvenni, nem pedig angyalságot. Ha pedig tudta, akkor nem gondolta a fiú minden hatóságával. Azt hiszem, a bűnben sohasem szabad logikát keresni, hiszen az már eleve értelmetlen dolog. Akármit is gondolt a gonosz lélek, ahogyan szembeszegült Istennel, úgy most a fiúnak is ellensége lett. Most még csak az első penge csattogtatásokat látjuk kettejük között, itt még nem vérre megy a támadás. Persze, ha jól belegondolunk, a harc már akkor megkezdődött, amikor Herodes a gyermek életére tört. Akkor még nem közvetlenül támadt a gonosz, hanem csak elvetemült megbizottjával Herodessel. Mint ahogyan a későbbiekben is harcba veti mindazokat, akiket sikerült alattvalóivá tenni. Herodes idejében az atya még megóvta a zsenge emberségű fiát. Most azonban már a Szentlélek akarja, hogy összecsapjanak, és megkezdődjék a komoly harc, és kitudódjék, ki is igazán a világ fejedelme, a hatalom birtokosa. Krisztus pusztába vonulásával megkezdődik az igazi harc a gonosz lélek ellen. Ezt jelzi a kifejezés, hogy a lélek kiűzte az Urat a pusztába. Most már nem kell visszafognia magát, mint 30 éven át, hanem megmutathatja az atya iránti hódolatát és ennek a szeretetnek a hatalmát. Először is a szenvedés fegyverét csavarja ki a sátán kezéből, hiszen minden kín és baj az első bűn következménye. Nem elég, hogy a gonosz megrabolt minket attól a boldogságtól, amiben megteremtett minket Isten, még a testi-lelki szenvedésekkel is gyötri az embert. Igazi szadista, a hatalmába kerítette az embert, azért, hogy aztán a gyötrődéseiben lelje örömét. Krisztus pedig éppen azzal kezdi meg a sátán legyőzését, hogy segítségére siet a gyötrődő embernek. Ezt valósítja meg a tanításával is, meg a gyógyításaival is. Tanításával, hiszen fölvilágosít bennünket és világosságot hoz a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek, ahogyan ez Zakariás megjövendölte. Megvilágosítja előttünk Isten szeretetét, hiszen a parancsok súlyos teherként, sőt talán teljesíthetetlen teherként nyomasztották az embert. Isten zsarnoknak és szívtelennek állította be a gonosz, olyannak, aki kárhozatot készít számunkra. Így az ember csak félve remegve merészkedett Istenhez fohászkodni. Krisztus azonban a szavaival is, meg a tetteivel is fölszabadít minket a félelem nyomasztó viszontagságától. Segít, hogy kimerjük mondani, mi atyánk. A gyógyításaival pedig bizalmat épít ki az emberben. Istennek van hatalma és irgalma is, ahhoz, hogy lehajoljon a gyötrődő emberhez, és enyhítse a bajait. Elsősorban persze azokat, amelyek a lelkét nyomorítják meg, és ezért jelenti ki, bocsánatot nyertek bűneid. De a testi kínokat sem nézi részvétlenül, mert nem ilyen életre teremtette az embert. A gonosz leghatásosabb fegyverétől, a bűntől nem a hatalmával, hanem éppen a gyöngeségével és alázatával fosztja meg az Úr a gonosz lelket. Kiszolgáltatottá teszi önmagát, a hatalmas, ártatlanságában elviseli a leggyalázatosabb vádakat. Hagyja, hogy káromlással vádolják őt, akiről maga az atya nyilatkozott, ez az én szeretett fiam. Eltűri, hogy hamis vádakkal vádolják, és tanítását meggyanúsítsák, őt, aki maga az igazság és az élet. Trombitorló hazug királynak címkézték őt, aki az ég és a föld uralkodója, sőt teremtője. És elviséli azt is, amit a sátán végső csapásnak szánt, a gyalázatos halált. Mindez pedig egyetlen szelíd sóhajjal semmisíti meg, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A sátán pedig örül, hogy sötétség borul a világra, de csak 3 órányira. Hamarosan elhangzik ugyanis a legvigasztalóbb szó, békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, a nagybőjt első hetében vagyunk. Lélekben kivonulunk a pusztába Krisztussal bőjtölni, de nem szomorkodni, önsanyargatás vállalni, de nem keserűen, kényszeredetten. A bőtről azt tanítja az Úr Jézus, hogy olyankor ne komor lélekkel járjunk, eljünk, hanem illatosítsuk be magunkat, és tisztán, netten mutatkozzunk meg az emberek előtt. Hiszen szeretetből csatlakoztunk az Urunkhoz. Éppen a vele való együttlét öröme sugározzék rólunk, és Isten országának illata lengje körül minket. Hiszen Krisztussal diadalt aratni megyünk a pusztába, hogy felszabadultan térjünk onnan vissza. Ezen a héten legyen célkitűzésünk az önakaratunk legyőzése. Szolgáltassuk ki magunkat mások kérésének vagy véleményének, és így szakadjunk el a világtól. Ezzel pedig Krisztushoz kerülünk közelebb. Amen.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita nagy kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. Az elmúlt fél órában a 4. részt hallották, melyet Király Imre atya tartott.